A segítségével próbáljunk egy kicsit reflektálni, kedves Zoltán, a jelenleg kialakult helyzetre, hiszen nem új keletű probléma, ugye nagyon sok tanár, nagyon sok pedagógus elégedetlen a jelenleg kialakult helyzettel, rengetegféle módosítás és változásról beszélgettünk mi is, van amelyeket már ismerünk, és van, ami még csak ezután következik be, és az az igazság, hogy mindenkinek nagyon nehéz követni, nem csak a tanárnak, hanem a diáknak, a szülőnek, és úgy eleve, ha az oktatási rendszerünket nézzük, akkor reflektáljunk mindarra, ami történt az elmúlt időszakban, és amiért ugye nagyon sokan tüntetésekre készültek, és készülnek a továbbiakban.
Igen, a 141-es törvénnyel, ugye a megszorító törvénnyel jelentős változások jelentek meg az oktatásban. Jelentős megszorító változásokat indítványoztak a kormány részéről. Ezek közül kiemelném azt, hogy a tanári tanításhoz óraszámok, a tanári normak, a kötelező óraszámait megemelték kettővel. Ugye ezáltal elég jelentős terhet tettek a tanárvállára, mert nem csak a heti 2 órával többet tanítást jelenti ez, hanem ezekhez az órákra fel kell készülni, ezeknek az óráknak a munkáit kell értékelni. Egy másik nagy szorítás, ugye a plusz órák, ha így mondhatjuk, vagy igazából az óradó tanárok óráinak az értéke, a megfizetése jelentősen csökkent, ameddig egy teljes normával, egy teljes bérre dolgozó tanár egyfajta bért kap, addig az, aki csak néhány órát vállal, azok a tanárok csak ennek felét kapják, és hogyha megnézzük, hogy mennyi az ennek fele, akkor körülbelül egy szakképzetlen munkás, vagy egy minimálbér értékéhez közeli. Egy másik jelentős változás az osztályok számának a növelése, az osztályok létszámának a növelése, ahol minden osztályban minimum 2 diákkal növekedik, de ugye ez sokkal több mindent hoz maga után, mert mikor kiegészítések, transferek vannak, akkor az osztályok létszáma jelentősebben akár 5-6 diákkal is megnövekedhet. Ez megint többet munkát jelent, kevesebb összpontosítást egy-egy diákra, és ez azt jelenti, hogy megint az oktatás minőségének a rovására. A 3 dolgot emelném különösen tanári szempontból, de akár tovább is léphetnénk, iskola összevonások történtek, és gondoljunk az iskola vezetőkre, akik eddig 2-4 órával, vagy a helyettesek 6-8 órával kellett tanítsanak, most 10 órát kell megtartaniuk, vagy igazgatóhelyettesek esetén 12 órát kell megtartaniuk, akkor megint hogy lehet arra koncentrálni, hogy egy iskolát vezessünk, kézbe tartsunk, mikor nekik pont fel kell készülni, értékelni kell az órákat, értékelni kell a diákokat, nevelni kell, és így tovább.
Ugye az említett tényezők miatt a tanügyi szakszervezetek tanévkezdésre időzítik a nagy megmozdulásokat. Ugye szeptember 8-ára szerveznek egy nagyszabású bukaresti tüntetést és egy nagy felvonulást. Mi lesz így a diákokkal? Tehát, hogyha nem kezdődik el szeptember 8-án az oktatás, akkor mi lesz a diákokkal? Gondolok itt például a 8-osokra, 12-esekre. Milyen tervek vannak, mik a kilátások ezzel kapcsolatban?
És akkor egyáltalán kérdezzük, hogy arról tudunk-e valami biztosat mondani, hogy elkezdődik-e 8-án az oktatás vagy az iskola?
Valójában ez a szeptember 8-ai megmozdulás, ez nem egy általános sztrájkot jelent. Tehát ezt már az elmúlt napokban a médiában jelezték is az országos vezetők. Ez egy igazából az iskola kezdésnek a bojkottját jelenti, és az a nagyméretű, tehát szeptember 8-ai dátumot jelenti, és egy nagyon nagyméretű tüntetést és menetelést szerveznek Bukarestben, körülbelül 25-30 ezer embert várnak erre. Egy nagyméretű sztrájk, egy általános sztrájk, ami egyáltalán bezárná a tanévet, vagy egyáltalán a tanév megkezdését, tehát nem kezdené meg a tanévet, ezt elő kell készíteni. Nem biztos, hogy ez a legjobb időpont erre, ugye meg valamilyen megszorítás is kell legyen azok részéről, akik sztrájkolnak, tehát nem biztos, hogy ez az a momentum, ami egy általános sztrájkot kéne indítványozzon, de mindenféleképpen bármilyen olyan nagyméretű akció, vagy olyan nagyméretű tiltakozás, ami az iskolák mondjuk nem megkezdését, vagy hosszú időtartamú leállítását jelenteni, azt a szakszervezeti tagok, vagy a tanárok, az oktatásban dolgozók fogják megszavazni.
Az egyszer biztos, hogy ez a történet több sebből vérzik, és ön itt most elmondta, hogy melyek voltak azok a pontok, amelyeket, hogyha megvizsgálunk közelebbről, akkor igazából a tanárok szempontjából nyilván hátrányos helyzetet jelentenek. Hogyha az egész rendszert nézzük, akkor hol van itt a legnagyobb probléma? Tehát évek óta beszélünk a jelenlegi, illetve nem csak jelenlegi oktatási rendszerünkről, hogyan kellene működjön, hogy hogyan működik nagyon sok más országban, hogy mekkora hangsúlyt fektetnek a tanúgyi nevelésre, hogy az állam mennyit fordít oktatásra, és nem csak itt Romániában, hanem mondjuk más Európai Uniós tagországokban, és valahogy mi mindig el vagyunk maradva e tekintetben. Nem azt mondom, hogy nincsenek előrelépések, mert vannak, és akár a fizetések terén, azért emeltek a pedagógusoknál is, meg a színvonal, a minőségi oktatás szintjén is, tehát látjuk, hogy azért vannak korszerűen felszerelt tantermek. Nem igaz, hogy olyan nagyon-nagyon rosszul állunk, de mégis gond van. Tehát folyamatosan azt látjuk, ha az eredményeket nézzük, hogy nem éri el azt a bizonyos szintet, hogy milyen az életszínvonal, hogy hogyan gondolkodnak a mai fiatalok, hogy mi jellemzi a jelenlegi oktatási rendszert, mennyire minőségi ez az oktatási rendszer. Ön hol látja a legeslegnagyobb problémát ebben az egész rendszerben, vagy ha egyáltalán meg kellene reformálni ezt a helyzetet, akkor honnan nyúlhat hozzá az ember?
Illetve mennyire diákközpontú ez a rendszer, arról is beszéljünk.
Így van, hogy évek óta, már van majdnem 90-től ugye beszélünk erről az oktatási rendszerről, amelyet meg kéne reformálni, kéne módosítani, és ugye, ahogy önök is itt felvezették korábban, itt egy krónikus alulfinanszírozás volt a hosszú évek folyamán, ha megnézzük, összehasonlítjuk bármelyik uniós országgal, de nem csak, akkor azt látjuk, hogy Románia költött messze menően a legkevesebbet az oktatásra. Na most nem feltétlenül a felszerelésre fel kell gondolni, mert ugye, ahogy önök mondták, vannak iskolák, amelyek kiválóan fel vannak szerelve, hogy minden lehetőség megvan arra, hogy a diákok jó körülmények között a napjainkban korszerű felszereléssel tanuljanak, de ez nem mindenhol van. Tehát ezt, ha megnézzük, ezek kiemelkedő helyek. Ha elmegyünk falvakra, vagy elmegyünk távolabbi településekre, nem biztos, hogy jön ezekkel a felszerelésekkel találkozunk. Ugye éveken keresztül 23-ig a tanárok bérezése az nagyon el volt maradva a többi szektorok, a többi bérektől, úgyhogy megint nem volt egy motiváció a tanárnak. De én azért mégis egy kicsit más területre térnék. A véleményem szerint a tanári képzéssel is jelentős gondok vannak. Uh-huh. Szerintem az egyetemek az elmúlt években, ugye lehet, hogy a fennmaradásuk miatt is, nem tudom, lehet itt okokat keresni, és találni is valószínű, nem tettek megfelelő hangsúlyt konkrétan a tanárképzésre. Most tudományos területet, én most nem vagyok szakképzett ebben, hogy én értékeljem azt, hogy tudományos területen hogyan haladunk, de a tanárképzés szempontjából az én jelentős hiányt látok. Tehát én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a reformhoz egy felkészült tanár kerüljön a rendszerben, egy jól motivált tanár kerüljön a rendszer, pedagógus, most ne feltétlenül csak a tanárokról beszélünk, jó pedagógus kerüljön a rendszerbe, és a továbbfejlesztése is a pedagógusoknak az megfelelő színvonalon legyen. Tehát ugye egy állandóan kell fejlődni, a rendszerrel együtt állandóan kell fejlődni, az oktatás változik napról napra, ezzel lépést kell tudni tartani, ehhez fel kell tudni készülni. És ezt én itt látok egy elég nagy hiányosságot, ezt orvosolni lehetne, lehet, hogy a mostani megszorító könyvelési számok mellett inkább ilyen területen kellett volna reformálni, és nyilván, hogy a tananyag meg a kompetenciára épülő oktatási rendszert kell kidolgozni, hogy végül a gyerekek kicsit gyakorlatiasabb értékekkel kerüljenek ki a rendszerből. Tényleg egy picit nálunk még az oktatás nem annyira gyerekközpontú, mint nyugaton, de hogyha áttérnénk valósan, mert lehet, hogy vannak már lépések arra, hogy gyerekközpontúbb legyen, de lehet, hogy kicsit többet kell tenni ebbe az irányba.
És ugye sokszor halljuk azt, hogy túlterhelt a tanár, főleg most, hogy növelik az óraszámokat, túlterhelt a diák, mert hogy ugye akár egy kisiskolás hazamegy, nem tudom, 2 órakor, vagy 3 órakor, attól függ, hogy milyen az oktatás, és hány óráig tart, milyen intézménynél tanul éppen a diák, és akkor ugye meg kell oldani a házi feladatokat, egy csomó minden még várat magára, a szülők természetesen plusz tevékenységekre viszik a gyerekeket, de az már egy másik történet. Tehát, hogy folyamatosan erről olvasunk, és ezt is tapasztaljuk, hogy túlterhelt rendszer, és hogy ezen valahogy változtatni kellene. Csak akkor milyen formában lehetne változtatni? Ugyanakkor a tanügyminiszter korábban nyilatkozta, hogy jelenleg több száz olyan osztály van országos szinten, mondta, ahol több mint 400 olyan 8-os osztály van, ahol 2, 3, 4, egészen 7 gyerek van, és ugye ez nem normális, hogy a 8-os osztályban csak 1 vagy 2 gyerek legyen, íme akkor össze lehetne vonni, és csökkenteni lehetne az óraszámokat is. Igen, ám csak ez ennél egy sokkal komplexebb kérdés szerintem.
Hát sokkal komplexebb kérdés, meg gondoljuk arra, hogy egy 8. osztályos diák, aki felvételire kell készüljön, azt összevonva egy másik osztállyal, mind a mellett, hogy a vizsgatantárgyakat általában külön tartják, tehát vannak összevont osztályok nálunk is az egész országban, akkor is mennyire megterhelő neki az, amikor más osztály tanulóival kell együtt dolgoznia. Tehát én nem vagyok az összevont osztályok, vagy itt, hogy nálunk mondják, hogy a szimultán osztályok mellett, én nem tartom azt megfelelő oktatásnak. De arra is kell gondolni, hogy ezek a diákok, ezek az izoláltabb vidékekről, ezek még kéne ingázzanak naponta jó néhány kilométert, majdnem minden nap egy kis kirándulásról volna szó, akkor mennyi idő telne el, vagy mennyire megy ez normálisan, hatékonyan ez az utazás, hogy nem töltünk egy csomó időt az úton. Egy nehéz helyzetben vagyunk, egy nehéz rendszerben vagyunk, és a változások is valószínű, hogy nehezek, csak én mindig azt nem értem ebből, hogy miért feltétlenül csak pénzügyi szempontból kell nézni ezt a rendszert. Miért nem a minőségi szempontból, miért nem a fejlődés szempontjából nézzük, akkor, amikor az országunk a legkevesebbet szánja az oktatásra. Uh-huh. Igen, gondoljunk arra, hogy a második világháború után azok a keleti országok, amelyeket ugye mindenki úgy ismer, hogy Japán, ugye a Tigris, a kis Tigrisek körülötte, hogy azok egy jelentős pénzügyi refordításról, akár a 20-25% az állami költségvetéséből milyen hatalmas fejlődésnek indultak, és ma a világ legfejlettebb országai között van. Hogy mennyit jelent az oktatásra fordít, akár otthon megoldva, akár a diákok külföldi tanulásának támogatásával. Rengeteg megoldás van, és az országaikat felemelték magas szintre. Ott vannak a csúcs.
Én arra lennék még nagyon kíváncsi, hogy ha ugye szeptember 8-án lesz ez a nagy bukaresti megmozdulás, lesz ennek eredménye, mire számítanak esetleg, nyitnak a fele, hogy a szakszervezetek tanácsait is elfogadják, lesz-e bármilyen reforma, amiben esetleg a szakszervezeteknek is van beleszólása, mire számítanak 8-án, illetve mire számítson a szülő? Mert ez is egy jó kérdés, hogy a diákot akkor mire készítse fel?
Igen, hát 8-a, amit az előbb mondtam, az egy egyedi nap, azt, hogy most ennek milyen eredménye lesz, most képzeljék el azt, hogy az egész nyarat elrontották, rengeteg tanár, vagy majdnem minden tanár szempontjából, ugye, aki arra kellett volna most készüljön, vagy pihenje ki magát, hogy a következő tanévet, ugye most szeptembert, felfrissülve, vidáman kezdje. Most azon töprengető vajon lesz-e még 2 óra, amit tanítson, vagy nem, vagy mit kell tanítson a saját tantárgyán kívül, milyen tantárgyat fog kapni, amihez neki semmi köze nincsen. Na, de ilyen gondokkal fog a tanár iskolát kezdeni. És ez mind úgy történt meg, hogy a szakszervezetekkel, vagy egyáltalán a dolgozók képviselőivel nem volt semmiféle tárgyalás. Tehát egy elég diktatórikus és autokratikus módon járt el az állam. A tanügy esetében, mert látjuk a médiában, hogy bizonyos ágazatok esetén azért megkérdezik, vagy nem mernek döntéseket hozni, ugye a kiváltságosok esetén nem történt ilyesmi, ott egy állandó egyeztetés van, még akkor is, ha ott is hoznak olyan intézkedéseket, amelyek mondjuk, hogy rájuk nézve vesztességes. Velünk senki nem beszélte meg ezt a dolgot. Hogy mi az, amit várunk, tehát ezt csak azért vezettem fel, hogy mi az, amit várunk, hát amit most teljesen megváltoztattak a jövő tanévre nézve, azt most valószínű, hogy szeptember 8-án nem fogják tudni megváltoztatni. Tehát valószínű, hogy szeptember 9-től nem fogunk tudni visszatérni a 18 órás tanúgyi normára, a 24 vagy 26 fős osztálykeretekre. Ezt nem lehet megoldani. Tehát valószínű az évet így kell kezdeni. Ennek a megmozdulásnak, hogy ennek a tiltakozásnak inkább az kell mutatnia, vagy azt fogja mutatni, hogy eljön a pillanat, valószínű, hogy az év folyamán, amikor olyan helyzetben leszünk, hogy ki fogunk állni. Ki fogunk állni úgy, hogy erősebben fogja érinteni a kormányt, mint ez a mostani pillanat. Lehet egy általános sztrájk, de lehet, hogy vizsga közelben lesz az az általános sztrájk. Tehát úgy akár csak 23-ban. Tehát a tanári körben, vagy a pedagógusok körében olyan hatalmas az elégedetlenség. Mert lehet, hogy ezt a folyamatosan megbeszélve partnerként vezetik be, nem felülről nézve, nem lenézve a tanári munkát, nem leértékelve a munkát, nem padokat viszünk be az osztályban, hanem diákokat, nem hamis adatokra támaszkodunk, nem hamis kijelentéseket téve változtatunk a rendszeren, hogy a társadalomba tovább mélyítsük ugye az iskola, az oktatás értékét, akkor lehet, hogy kicsit másabb a hozzáállás. De így hatalmas az elégedetlenség.
És ha már itt az értékekről beszél, a romániai oktatási rendszer akut hiánnyal küzd, mégpedig a fiatal pedagógusoknak a terén, és egy friss felmérés alapján a tanárok mindössze 9%-a fiatalabb 30 évnél. Erre még Mircea Miklea volt oktatási miniszter figyelmeztetett bennünket, és azt is hozzátette, hogy az ilyen típusú intézkedések, amelyekről most már beszélgetünk mindjárt negyed órája, mind a tanári óraszám növelése, vagy az osztálylétszámnak az emelése nem hogy javítaná ugye az oktatás színvonalát, hanem lehet, hogy pontosan elriasztja a már meglévő pedagógusokat is, nem beszélve azokról, akik még csak ezután választanák ezt a pályát, mert hogy én azt gondolom, hogy ez hivatás, tehát hogy aki valóban hivatásszerűen éli meg az oktatást, annak nyilván ez egy nagy örömforrás tud lenni, csak hogy még ott vannak emellett a kihívások.
Így van, sajnos rengeteg felmérés van ilyen területen is, és azt tudjuk, hogy lesznek olyan tantárgyak az elkövetkező 10 évben, ahol a tanároknak a fele hiányozni fog, tehát nem lesz, főleg a reál tantárgyak területén a következő 10 évben a tanárok jelentős része nyugdíjba vonul. Úgyhogy olyan akut tanárhiány lesz az országban, amilyet még eddig nem láttunk, és nem is tudjuk elképzelni, csak azt nem tudom, hogy ezzel a hozzáállással, hogyha nem fognak jönni a fiatalok, úgy, hogy említették, hogy csak 9%-a 30 évnél fiatalabb, akkor, és nem jönnek, nincs motiválása, miért jöjjenek az oktatásban, hogy akkor hogy fog kinézni az oktatási rendszer. Ugye itt vannak nagy kérdések, és én úgy gondolom, hogy Miklea úr, követtem is amúgy az elmúlt időszakban, a médiában többször is jelen volt, nagyon-nagyon tisztán látja ezt a helyzetet. Uh-huh.
Én egy picit visszakanyarodnék oda, hogy az imént mondta azt, hogy ugye lehetne arról is szó, hogy mondjuk a vizsgák, vagy akár érettségi előtt legyen egy általános sztrájk. Én kénytelen vagyok ismételten megkérdezni, hogy akkor mi lesz a diákokkal? Tehát értem a tanárok problémáját, értem a túlterhelést, értem azt, hogy a rendszer több sebből is vérzik, de mégis mi lesz a diákokkal, hogyha mondjuk egy adott ponton beüt egy ilyen általános sztrájk, mondjuk érettségi előtt, vagy akár a nyolcadikos vizsgák előtt? Ön hogyan látja ezt a helyzetet?
Hát 23-ban is hasonló volt a helyzet, és meghozták a megfelelő módosításokat, leültek beszélgetni, megoldásokat találtak, és megvoltak a vizsgák. Minden diák vizsgázott. Én úgy gondolom, hogy a párbeszéd az egy nagyon fontos, nem az egyoldalú beszéd és egyoldalú kijelentések. Én úgy gondolom, hogyha a reformok úgymond nem megszorításukról szólnak csak, hanem minőségi oldalát is nézik az oktatásnak, megoldásokat lehet találni. Én gondolom, hogy az ország nem attól fog helyrejönni, hogy egyre nehezebb helyzetet teremtünk az oktatásban, így mindenféle területen, akár az oktatás bármelyik résztvevőinek, akár a gyerek oldalról, akár a tanár oldaláról ezek a megszorítások kizárólag negatív dolgokat hoznak, és a jövőre nézve egyre kevésbé lesz vonzó az iskola, úgyhogy valami megoldást csak kell találni, és hogyha ugye most nem csak az oktatásban, bármelyik szakterületen nézzük, a sztrájkok azok sztrájkok, mindenki a saját érdekeit védi. Természetesen mi nagy tekintettel vagyunk, hát gyerek nélkül nincs oktatás, és azért vagyunk az oktatásban, mert a gyerekekért szerettünk, akartunk dolgozni, és akarunk dolgozni, és értük vagyunk az oktatásban, de azt is figyelembe kell venni, hogy nekünk is vannak érdekeink, és a mi érdekeink valószínű, hogy egyeznek akár a gyerekek, akár a szülők érdekeivel is. Tehát ha az oktatásban nekünk a tanári szempontból könnyebb lesz, akkor valószínű, hogy a gyerek szempontjából is és a szülő szempontjából is könnyebb lesz. Ha minőségibb lesz az oktatás, a szülő is másképp fog hozzáállni az iskolához, a gyereknek is jobb kedve lesz iskolában járni, és ez kölcsönösen kiegészíti egymást.